Kegyelem népünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni 16. vasárnapra igehirdetés alapjául jelölte. Megírva találjuk Máté evangélium a 6. fejezetének első 6 versében a következőképpen. Vigyázzatok, a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony, mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék. A te atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Amen. Keresztény gyülekezet, keres esvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Látjuk nap mint nap, hogy a reklámok miként kínálják lelkesen nekünk a csúcs technológiát, sokan pedig lelkesen vásárolják is azt. Hiszen ha nem a legújabb mobiltelefonom van, hogyha nem a legjobb mosógéppel dolgozom, akkor bizony sokféle előnytől fosztom meg magamat. Így hát inkább a lelkes cégek fosztanak meg a pénzemtől, de én hajtok és versenyzek velük. És hát nem ugyanezt kínálják-e a vallás terén? Újabb és újabb egyházi csoportok lépnek fel, egyre és egyre modernebb és modernebb kegyességi életet kínálnak nekünk, mindig valami újszerűvel állnak elő. Az elmúlt 100-200 év teológiai könyve is minduntalan valami újdonságot hoztak, egész más szempontból mutatták be a dolgokat, vagy egészen új meglátást közöltek, világ átformáló újdonságot tártak elő, és mindenki ámult és bámult rajtuk. Csak ilyen egyszerűen megjelenik Lukács evangéliumáról egy kommentár, és úgy adja elő, hogy a harmadik evangélium új megvilágításban. És lehetne sorolni sokféleképpen megfogalmazva, hogyan jönnek és újítanak mindenfélét nekünk, vagy legalábbis hoznak újdonságot nekünk a vallási életben is. És hát persze utána meg jön egy újabb könyv, és a régi már elavulttá válik, ahogyan mondjuk a hagyományos képcsöves televízió is elavult már egy plazma tévéhez képest. Mindig kell az új, a legújabb, a csúcs technika, a legjobb és legmodernebb, megállíthatatlan hát a verseny, amelyről azt állítják, hogy mérhetetlen veszteség fog érni, ha lemaradok benne. Hát legyen éppen ezért birtokunkban mindig ez a csúcs technika. Gyakorolt hát mindig a csúcs kegyességet, nehogy lemaradj, nehogy véletlenül valamiből kimaradj, és az újabb és újabb eszmék mentén gondold át napról napra az egész keresztény hitet. Hát kora vallási csúcs technológiáját vizsgálja Jézus a hegyi beszéd ezen szakaszában is, a csúcs kegyességet, ahogy akkor gyakorolták a kegyesek. Akkoriban valóban kétségtelen, hogy ez lehetett a legmodernebb csúcs technika, amit a buzgó farizeusok képviseltek. Éppen ezért aztán a hallgatóság bizonyára igen meglepődhetett azon, hogy Jézus Azt jelenti, hogy hát először is ez a csúcstechnika, ennek az alkalmazása az emberek előtt lehet, hogy elegendő és nagyszerűen hangzik, de Isten előtt nem sokat ér. Nagyon is kevés. Arról beszél Jézus néhány verssel korábban az 5. fejezet végén, hogy a farizeusokért és írástudókért messze meghaladó igazság, messze meghaladó kegyesség szükséges annak, aki egyáltalán be akar jutni a mennyek országába. Aztán még inkább leshettek a hallgatók, és leeshetett az álluk, amikor a mester egyenesen azt mondja, hogy az emberek előtti elismerés által nemhogy beédesgették magukat ezek a csúcskegyesek Isten szívébe, hanem egyenesen a kiesésüket okozták a mindenható kegyeiből, mert megkapták a jutalmukat az emberektől, és hát most már Istentől nem kapnak semmit. De ha így áll a helyzet, akkor ne csináljuk, ne is gyakoroljuk mindezt, mert csak képmutatás lesz. Sokan mondják ezt. Hát akkor ezt hagyjuk, ez nem való, ezt nem kell tenni, mert amint észreveszik mások, rögtön láthatják, hogy milyen képmutatók vagyunk. De hát nem erről beszél természetesen Jézus, hanem arról, hogy ne az embereknek műsorozzunk azzal, hogy adakozunk azzal, hogy imádkozunk, vagy bármilyen módon a hitünket gyakoroljuk. Vagy esetleg arról lenne szó, amit a római filozófus Seneca fogalmazott meg így, hogy aki nyilvánosságra hozza erényét, az nem az erényen, hanem a dicsőségen munkálkodik. Legyünk hát mi is idealisták, akik azt mondják, hogy hát a jót önmagáért kell cselekedni, nem azért, mert jutalmat kapunk, még Istentől se várjunk érte jutalmat. Nagyon szépnek tűnik elsőre, de Jézus nem erről tanít. Nem azt mondja, hogy csak önmagáért cselekedjük a jót, hanem sokkal inkább így fogalmazhatunk, hogy azért cselekedjük a jót, aki egyedül jó. És aki Istenért cselekszi a jót, az igazából önmagában ezzel már jutalmat is kapott. Tehát nem arról van szó, hogy semmit nem kapunk érte, semmit nem várunk érte, hanem arról van szó, hogy pusztán Isten akaratát követve már önmagában jutalmat nyerünk. Hiszen az olyan ember cselekszik jót valójában, akinek a tettei az Istenre tekintő hitáltal következnek. Nem számításból, hogy nekem ez lesz jó, vagy az lesz jó, hanem abból a számításba vételtől, hogy Isten mit vár tőlem. És ez egyúttal kizárja a feltűnősködést is. A színészkedést, a képmutatást, mert ezt jelenti a szó eredetileg, a színészi játékot. Mert bizony egyesek színháznak nézték a zsinagógát akkoriban is, és színháznak nézik a templomot manapság is. Meglepő hát a kép, amit Jézus használ. Az írástudók nem is tudnak arról, hogy az adományok kapcsán milyen szokás lehet ez a kürtöltetés. Minden esetre nagyon szemléletes ez a kép, egyben persze elgondolkodtató is. Mert hát nem botlunk mi is lépten, nyomon különféle kürtölésekbe és kürtölőkbe. Hát nem mai kürtöltetés mondjuk az, amikor egy rendezvény plakátján szépen felsorakoznak a szponzorok. Beírják a különböző neveket, különféle cégek, intézmények támogatják a maguk adományaival ezt a rendezvényt, és aztán megkövetelik, hogy de ott legyen ám a kis jel, vagy ott legyen a felirat hozzá, hogy ezt én támogattam, mert hát ez a lényeg mégiscsak. De persze emblémám szerepeltetése nélkül is olyan jó érzés, hogy hát én igazi jó keresztény vagyok, hiszen adakoztam, buzgón imádkoztam, ezt tettem, azt tettem. Hát egy szóval milyen kegyes és hívő életet is élek. Hát ez milyen jó érzés, és legalább hát lelki érzés szintjén legyen ott nálam is az embléma. Hiszen az adakozás a hit velejárója tulajdonképpen Isten tisztelet. Ezért is természetes, hogy többek között Isten tiszteleten is gyakoroljuk az adakozást, persze egy pénz formájában, és természetes, hogy sokféle módon jelenik meg az egyház életében az adakozás szükségessége. Azért is volt fontos az ókorban, jobban, mint manapság, mert az akkori társadalom nem ismerte a mai fajta úgymond szociális hálót, és ezért az ottani elesettek, akár az özvegyekre gondolunk, akkori időben a szegényekre, számukra sokkal nehezebb volt megélni a mindennapokat, és éppen ezért is van az, hogy a vallásos emberek nagyon komoly vétetnek tartották az ilyen segítség elmulasztását. Jézus mégis azt mondja, hogy ez legyen rejtetten gyakorolt kegyesség. Nem azt mondja persze, hogy minduntalan rettegnünk kellene attól, hogy jaj, mi lesz, ha valaki meglátja, hogy éppen adományt adok. Nem azon kell minden erővel dolgozni, hogy névtelenül történjen, titkos legyen úgymond minden ilyen adakozásom. Ez gyakorlatilag amúgy is kivitelezhetetlen, mert időnként nyilvánvalóan lesznek emberek, akik látják, de nem is ezt várja tőlünk Jézus, hanem egyszerűen arról szól, hogy ne csináljunk köré felhajtást, és ne ez legyen végképp az indoka annak, hogy amit teszek, azt teszem. Amerikában nagy szokás és társadalmi elvárás, hogy a cégek azok jótékony célokra adakozzanak. Ez önmagában nagyszerű egyébként, de ott emiatt viszont fönnáll az a veszély, hogy hát én azért teszem ezt, mert ezt várják el tőlem, és ezt figyelik, hogy megteszem-e. Jézus mégis úgy mondja, hogy még a jobb kezet se tudjon a bal kéz tevékenységéről. De mint egy saját magunk előtt is szinte észrevétlen legyen mindez. És ne pedig valami nagy szindradattával beharangozva. Gondoljuk csak, hogy milyen elképesztő volna mondjuk egy ilyen eset, amikor az a szándékom, hogy mindenemet eladom, szétosztom a szegényeknek, felhívom előtte a sajtót, az újságot helyben, a rádió, televíziót, hogy jöjjenek el és tudósítsanak erről a nagyszerű eseményről, ahogy éppen eladom a házamat, aztán szétosztok mindent, elkezdem osztogatni is dolgokat, élelmiszerrel látom el a szegényeket, az éhezőket, aztán vele mosolygok a televízió képernyőjébe, hogy hát én milyen nagyszerű dolgot is hajtok végre Istennek és az embereknek. De Jézus aztán azt mondja, hogy hát ez megkapta már a jutalmát. Jobban tenném, ha inkább odafigyelnék arra, hogy amikor dicsérnek és jókat mondanak rólam, akkor ez lesz a jutalmam, és nem több. Ez minden, amit kaphatok. És amikor odaállunk Isten elé a végső számolásra, bemutathatom neki, hogy milyen csodálatos dologot műveltem, szinte várom érte a kitüntetést, és hát az Úr meg azt mondja, hogy hát miről beszélsz? Mi történt? Hát én nem látok itt semmit. Mondhatom, hogy hát Uram, hát nem látod, hogy ott a tévécsatornán is sugározták? Hát erre azt a feleletet, hogy hát igen, valóban, de ez volt a jutalmad. Így hát magunknak is érdemes ezt észben tartani, amit Jézus mond, mert ha a külső mutogatás az, ami meghatározza a kegyességünket, akkor arra gyakorlatilag Jézus azt mondja, hogy semmit nem ér Isten szemében. És persze most nagyon kisarkítottam ezzel az esettel, és könnyen esünk mondjuk az ellenkező végletbe is, és azt mondjuk, hogy hát akkor teljesen a magánszférába kell bezárni a kegyességünket, mert az senkire nem tartozik, észre se vegyék, nem szabad kifelé látszania. De ez hamis kép volna, és Jézus nyilvánvalóan többször beszélt arról, hogy a tanítványok igazsága az ragyogjon az emberek előtt. De nem azért, hogy engem dicsérjenek majd aztán, hanem azért azt mondja, hogy mert így a ti mennyei atyátokat dicsőítsék az emberek, látva a ti jó cselekedeteiteket. De mégis sokan próbálják beszorítani ugyanakkor, akár erre hivatkozva is, a magánszférába a kegyességünket. A tegnapi országos evangelizáción bizonságtevő volt Molnár Róbert, aki a Szeged melletti Kübekháza polgármestere, volt országgyűlési képviselő, még jegyző is az országgyűlésben, és amikor a korát kérdezik, akkor azt szoktam mondani, hogy 8 éves. Mert ennyi ideje tért meg. És beszélt arról, hogy bizony mennyire porondnak nézték sokan, amikor hát például nőnapi vendéglátást szervezve az étkezés előtt mindenki meglepetésére azt mondja, hát előbb akkor imádkozzunk. És mondták, hogy hát ez nem ide való. Ez nem tartozik ide, ez magánügye kinek-kinek. És bizony valóban sokan igyekeznek beszorítani a vallás, a kegyesség ügyét a templom falai közé, azt mondja, hogy az magánügy, az ott legyen vasárnaponta a templomban, meg egyébként a házunkban berejtve a kamrába, de kifelé nem merjen szólni róla senki semmit. De az a döbbenetes, hogy éppen ennek a nézetnek a képviselője, a vallás magánügy, és eltakarandó úgymond kifelé, éppen ezeknek az embereknek az élete cáfol rá erre a vélekedésre. Mert hát például politikusként kereszténynek lenni, az igenis közül. Tudjuk, Dánielt is persze igyekeztek ellehetetleníteni a hitéért, és megpróbálták tönkretenni. Nem újdonság ez a fajta álláspont tehát, és meg kell adni, hogy valóban ezekkel a véleményekkel szemben igaza van Gandhinak, aki még csak nem is keresztény alapon mondta, ő indiai buddhista, illetve hindu volt, és ő azt mondta, hogy aki szerint a vallásnak semmi köze a politikához, az nem tudja, mi a vallás. Hiszen ha valami áthatja az ember életét, akkor az lehetetlen, hogy a mindennapjaiban ne jelentkezzen. És persze halljuk sokszor, hogy a vallásnak és magánéletnek nincs helye a nyilvánosság előtt, és nem is tartozik senkire. Azt mondják, hogy ez a magánélet szférája csak az számít, hogy a munkámat jól végezzem el, és ne szóljon abba senki, hogy én azon kívül mit teszek. Hogyan élek a szabadidőmben? Mit csinálok otthon? De mint említettem, az a megdöbbentő, hogy éppen ennek a nézetnek a hangoztatói és az életük cáfol igen keményen rá az álláspontjukra. Gondoljunk talán az egyik legkirívóbb esetre, amit a tévében már régóta mindig hallunk, a volt világbanki elnök, Dominik Strauss-Kahn, hogyan bukott bele politikailag is a szállodai kis ágy jelenetébe, és hogyan lett bírósági ügyé egyenesen, nem csak elveszítette az elnökséget, illetve nem csak elesett a politikai választások lehetőségétől, hogy elnök jelöltként induljon Franciaországban, hanem egyenesen a bíróság elé kellett állnia, most függetlenül attól, hogy aztán ezeknek a pereknek mi lesz a kimenetele, de rá cáfol a saját élete is arra, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy mit csinálok a magánéletemben. Jól kell tehát értelmezni éppen ezért a nyilvánosságot is, meg a belső szobát is, amit Jézus említ, ahova elküld imádkozni. Mert igyekszik a világ valóban beszorítani az egyházakat egyfajta templom gettóba, ahogy annak idején a zsidókkal is tették, hogy csak egy kis zárt gettóba lehetett mozogni, valami hasonlót képzelnek el számunkra is. Tessék csak beszorulni a templom gettójába, ott lehet bármit csinálni szinte, de kifelé aztán még egy ének se hangozzon. Itt lehet vallásoskodni vasárnaponta, de a falakon kívül, a munkahelyen, a mindennapi életben ott ennek nincs helye, mondják. A lelkészről még esetleg elfogadják, hogy hát ő... Neki ezt kell mondania, hát jó, akkor legyen, mondja, de hát a valódi élethez ennek nem sok köze van, úgyhogy le is lehet pergetni magunkról a szavait. És hát nem éppen Jézus küldi a falak közé imádkozni a belső kamránba az embert? Hát mind a kettő bezárkózás jelent, az igaz, de messze nem ugyanaz. Jézus lelki falaink közé küld, és nem a kőfalak közé. Észre kell vennünk, hogy túl vagyunk már azokon az időkön egy pár száz évvel, amikor a tatárjárásban a román kori erőt templomokba a biztonság kedvéért be kellett menekülni és bezárkózni az embereknek, hogy védjék ilyen módon magukat, az életüket. Már réges-rég túl vagyunk ezen, és bizony a falakon kívülre is vinnünk kell Jézus parancsa szerint a megváltás örömhírét. Éppen a mai nap keresztelő kapcsán ez határozottan is elénk tárja Úrunk, hiszen ő azt mondja, hogy az egész föld határáig tessék elvinni az evangéliumot, embereknek szólni a megváltásról és keresztelni őket, aztán tanítani, hogy ez mit jelent. Hát ezért a nyilvánosság elérépés az sosem a magad döntésétől kell, hogy függjön, hanem mindig annak a kérdés, hogy éppen most mit akar tenni Isten velem. Lehet a kamrába bezárkózás is a feladat, az nagyon fontos adott helyzetben, hogy így engedelmeskedjünk Urunknak, máskor pedig ki kell lépnünk a falak közül. Csak nem ravaszkodással kell ezt megtenni, mert ahogy a muszlimoknál is vannak meghatározott ima időpontok, úgy tulajdonképpen Jézus korában is voltak ilyenek a zsidóság, hogy 3 óránként az imádság ideje következett, és aki ügyesen kívánt eljárni, az könnyedén meg tudta tenni azt, hogy hát úgy tervezi a napi programot, úgy fog elindulni otthonról, hogy majd az utcán a nyilvánosság előtt érje őt az imádság ideje, és akkor mindenki láthatja, hogy ő milyen kegyes zsidó, és még az úton is megáll, ha kell, még a mindennapi munkájában is megáll, ha kell, és imádkozik. De milyen távol van ez attól, amikor valaki a földjén dolgozott, meghallotta a harangot, és megáll szép csendben magába egy percre, hogy imádkozzon Istenhez. Mert ez a fajta szándékolt és ravasz módon megtervezett imádság, ez mondja Jézus, hát ez színjáték, ez képmutatás, ez az emberi akarat, nem Isten akarata. Hát ilyen esetben valóban Jézus elküld a belső szobába, amely akkoriban a ház egyetlen zárható helyisége volt, és mint egy asztistát kifejezőt, hogy zavartanul lehetett Istenhez fordulni az imádságban, és keresni az ő akaratát. Amikor az ember inkább viszont Istennel szemben döntve akar belülre húzódni, akkor meg Jézus azt mondja, hogy tessék menni, hirdetni nyilvánosan. És persze azt sem higgyük, hogy Jézus mondjuk az Isten tiszteleti nyilvános imádságok ellen szól, hiszen ő maga is részt vesz ezekben. Van, amikor persze elvonult magányosan imádkozni, de amikor ott van a zsinagógában, akkor ő is annak az Isten tiszteleti életében vett részt hétről hétre. Persze vannak valóban belső szobába való imádságok, amikor mondjuk valaki a rokonságon belül imádkozik, az nem feltétlen tartozik mindenkire, de nem a teljes közösségre vonatkozó imádság, ezzel nem muszáj tüntetve a világ elé járulni, sőt, egyáltalán nem kell, nem azért van, hogy learassuk az emberek csodálatának a babérjait vele. Jézus azt mondja, hogy az emberek csodálatát kivívni szándékozó imádság, az valójában nem is imádság. Nem arra szolgál, amiért az imádság van. Nem Isten megszólítása, hanem ha úgy tetszik, az emberek megszólítása, hogy ide figyeljetek, én most ezt és ezt teszem, és én milyen nagyszerű hívő vagyok. És abban a tévedésben is könnyen beleesik az ember, hogy a belső szobában elmondott imádság, hát az csak imádság, a tettek a fontosak. Mennyiszer halljuk ezt, hogy nem a szavak, hanem a tettek. De talán lehet így is mondani, hogy nem az imádság, hanem a tettek. De ne hagyjuk magunkat azért becsapni, mert bizony az imádság is valójában cselekedett, és az egyik legfontosabb a keresztény életben. És sok-sok történetet biztos lehetne talán a magunk életéből is hozni, és úgy általában a keresztények életéből, ami az imádságnak az erejét és a fontosságát hangsúlyozza. Sokszor nagyobb a hatékonysága, mint a különféle sürgés forgásainknak. És egyúttal hallatlan jutalma is van a kamrában gyakorolt ima életnek. Mert emberektől lehet, hogy nem nyerünk általa elismerést, de annál nagyobbat Istentől. Mert ő önmagát kínálja nekünk életet és üdvösséget. Ámen, imádkozzunk! Jézusunk, kérünk téged, szabadíts meg a magam utogató hitélettől, nem azért küldesz minket a világba, hogy hivalkodjunk vele, hanem azért, hogy elvégezzük a küldetésünket, és éppen ezért kérünk, hogy taníts minket arra a megkülönböztetésre is, hogy lássuk, hogy mikor a nyilvánosság elé való a feladatunk, és mikor csak a belső szobánkba. Hogy nekünk mindehhez alázatot is, hogy ne akarjunk kitűnni, hanem egyedül téged követni. Hogy az legyen fontos, amit te társz elénk, és amit te akarsz elvégezni életünkben. Így ad hát imádságos kamránk csendjét, ad nekünk igét, halk szavát, hogy meglássuk és megértsük, hogy mit is kívánsz tőlünk. Amen.